Szervusz a jegyzetek! Boldogság! Januárban, februárban, még március elején is úgy éltünk itt a pasalét végén, mint valamelyik Werner-egény hajótöröttjei, egy kellemes sziklazátonyon. Vesztegzár alatt tartott bennünket a városostroma. Így aztán egyebek közt az új esztendőre nem volt naptárom. Végül is talált a fiókomban egy ügyes, egy csaknem üres, 1943-as zsebnaptárt, kék ceruzzával, tarsolyában, szép kék kötésben. Kijavítottam bele a dátumokat. Beírtam teendőimet, hogy ne kelljen fejben tartanom, mit kell majd hoznom Pestről, ha szerdán átjutok. Élesztőt, tűzkövet, krumplit. Egy szóval üzembe lépett a naptár, és később már hűségből sem, tunyaságból sem vettem újat, bármilyen olcsón is kínálták. Azóta is ezt használom, ezt a kék 1943-ast. Az elején a távirat díszabás, a mértékegységek oldalai után minduntalan rálapozok ceruzával beírt régi jegyzeteimre. Rendetlen odavetett címszavak ezek. Magam is alig értem már, mire céloznak ilyesmi. Ravasz és kényelmes alázat, vagy az anarchia rendje, vagy csak ennyi munka, nők. Az egyik oldalon ez olvasható. Boldog gyerekek, URSS, mulatságos. Emlékszem, akkoriban a kis újság számára írtam hetenként egy-két cikket, amelyeknek valamivel rövidebbeknek kellett még lenniük, mint amilyen rövidek egyáltalában lehettek, számomra már-már mutatvány számba ment, hogy találjak megfelelő témát ezekhez. Ezért aztán tücsköd bokarat feljegyeztem magamnak, ami csak eszembe jutott. Amikor arra került volna a sor, hogy felhasználjam jegyzeteimet, mindig kiderült, hogy csupa hosszú dolog jutott eszembe, hogy a legridegebb szükszavussággal is megtölteném egy-egy ilyen témával az esti kisújság hat oldalát, és nem maradna hely a nyomda jelzésére, pedig ezt úgy hiszem a törvény is előírja. Jegyzeteim a kék naptárban ekként egyre plátóibbá váltak, mint ez a boldog gyerekek kezdetű is. Vagyis feljegyeztem, ha már eszembe jutott, noha jó előre tudtam, mit sem kezdhetek majd vele. Ezzel az egyel egyébként, világosan emlékszem az értelmére, más okok miatt sem kezdhettem volna semmit. Arról olvastam valahol, hogy milyen boldogan élnek a gyerekek a Szovjetunióban, táboraikban, iskoláikban. Kényeztetik őket, önbizalom, derű árad belőlük, a művelődés, a rend légköre veszi körül őket, még játékaikban is. Egy szóval boldogok. És ahogy ezt olvastam, valamiképpen elkedvetlenedtem. Jól lehet, alig tudok nagyobb alávalanságot elképzelni, mint boldogtalanná tenni a gyerekek életét. Akár a nyomorral, akár más egyébben. Ez a boldogság nekem valami módon nem tetszett. De hát akkoriban Magyarországon bajos lehetett volna kinyomtatni azt, hogy a Szovjetunióban boldogok a gyerekek, vagy hogy egyáltalában vannak ott gyerekek is. Hát én tehát ellent akarok mondani nekik valamiben, akkor kénytelen leszek megvárni, még megnyerik a háborút. Ezért írtam oda, a jegyzetem után zárójelben, jobb kifejezés hiány, hogy mulatságos, ami pedig a boldog gyerekeket illeti, azt tapasztalom, hogy azok, mint Cocteau, enfant terriblének hősei, akik hasonló többet is személyesen ismerek, gyakran nem akarnak felnőni, még 30 éves korukban sem. De igazából nem ezt akartam megírni. Magát a boldogságot akartam én gyanúba fogni, mert eszembe jutott saját gyerekkorom a kőszegi katonaiskolában. Szép nagy kertben állt az intézetünk, a hálótermeket tényleg rendesen fűtötték, enni is kaptunk majdnem eleget, egyenruhánkat megfoltozták, ha rongyos lett, szó sem volt nyomorúságról, csak éppen soha nem tettünk más, mint amit vezényeltek. Nappal és éjjel kísérgettek őreink, váltott szolgálatban, afelé vérbeli porosz altisztek. Gond nélkül éltünk, házi könyvtára, zuhanyfürdővel, mint egy gazdag állam fegyencei. Mégis szomorú voltam hosszú éveken át. Néha játszottunk, néha nevettünk. Ott volt ez a szomorúság mindennek az alján. 11 éves korunkban már nem tudtunk sírni. Elvesztettük ezt a képességet. Eszembe jutott a szalmazsákom, eszembe jutott a sapkám mafla formája, a földszinti folyósos szaga, a szombathelyi országút, a két gyakorló tér, a téli vasárnap délelőttök. Ott tanulta meg a lázadást, a zsarnokság gyűlöletét, az élet ocsmánságát és csodálatosságát, az emberek meg a magam természetének vadgonosságát és szelíd jóságát. Az elnyomás ellenlásra nevelt, a parancsszó külön véleményre, magányra. Észre kellett vennünk, hogy a képzelet szabad, hogy csak a gondolataink és érzéseink függetlenek. Így érlelődött bennünk az egyéniség, végső menedékünk. Sok minden eszembe jutott, és azt gondoltam, amikor feljegyeztem kép naptáromba ezt a pár szót, azt gondoltam, hogy semmi ára nem adnám oda gyermekkoromat egy boldog gyerekkorért. Hogy nem szeretném, ha csupa-csupa boldog gyerek nőne fel ezentúl olyanok, akik meg sem érthetnék az én gyerekkoromnak, vagy egyáltalán emberi életünknek a szomorúságtól gyakran elválaszthatatlan szépségét. Kötelesség. Egyáltalán ne toljuk meg a kötelességeink sivár lánc sorát azzal, hogy a boldogságot is kötelezőnek érezzük. Kosztolány úgy vélekedik, amikor egyszer tetten éri a boldogságot, hogy talán csak a szenvedés hiánya. Több köze lehet a közönyhöz, mint az újongáshoz. Akik kötelességszerűen hajszolják életük boldog szerelmét például, okosabban teszik, úgy látszik, ha idejében meghalnak, mint a veronai Júlia és Rómeó. Egy jeles biológus, úgy hallom, megállapította, hogy valamelyik élettani funkcióknak egyik mellékterméke az, ami megszabja az általános közérzetünket. Tehát a boldogság érzetünk például mondjuk, egy fontos vesekéreg hormon működés fölösleges mellékterméke. Legjobb, ha nem sokat törődünk az egésszel, úgy értem egyikkel sem. Sem a testünk fontos élettani működésével, sem a lelkünk fölösleges igényeivel. Tudatlanság. Márciusban egy este, majdnem 3 hónapi szünet után, megindult a víz a fürdőszobában. Ordítozni kezdtem, valamennyien kirohantak, megrendültem, bámultuk a csodát, ölelgettük egymást. Unalmas elmondani, hogy ez mit jelentett nekünk. 5 percenként kiment valaki, hogy megpróbálja, folyik-e még. Folyt. Másnap reggel is folyt. Délután is folyt. Lassan megnyugodtunk. Kijavították a csöveket, mondta Vera. Ráhagytuk. Harmadnap délelőtt azonban megint kiapadtak a csapok, s csak déltájt indult meg újra a víz. Hát ez mi lehet? Döbbent meg Vera. Még mindig javítják talán. A dolog azonban megismétlődött néhány napon át, Pali, aki mindent tud, akkor elmagyarázta, hogy nyilván nincsen elég szene a vízműveknek. Szén? Csodálkozott Vera. Minek? Minek? Nevetett Pali. Valamivel hajtani kell a szivattyúkat, amik a vizet nyomják a vezetékben. Hajtani? Hát ott valahol állandóan hajtják a gépeket? Persze. Szóval, kérdezte Vera, mindenféle gép, meg munkás, meg szén kell ahhoz, hogy legyen vízünk? Persze. Ezt nem tudtam. Motyogta Vera, lehangoltam. Ettől fogva, mesélte nekem később, nem volt egy nyugodt percem, hiszen akármikor kifogyhat a szenünk. Lestem a híreket az újságokban. Mennyi szenet bányásznak Pécsen, hány vagonon érkezett Budapestre ezen a héten? Elég lesz vajon? A szivattyúk rendben vannak-e? Minden pohár vizet megkeserített a gondolat, hogy verejtéges munka tapad hozzá. Nevettem. Ez nem tréfa, mondta Vera. Az a természetes, az a szép, ami ingyen van, mint az élet. Nekem ilyen áron nem kell vízvezeték. Már komolyan gondoltam arra, hogy furatok egy kutat a kertben. No de, mondtam, csak nem ugrott be a szamár Palinak. Hogy-hogy? Hát sose hallott még Budapest ártézi forrásairól. Gyanakodva figyelt a szemecsücskéből, de aztán elmagyaráztam neki, hogy fővárosunkban nem kell szivattyúkkal hajtani a vizet, mert olyan geológiai alakulás, hogy 10 000 atmoszféra nyomással magától ömlik a budai forrásokból a 6 billió perciliter ártézi víz, és csak a cső hálózatot kellett egyszer lerakni. Többé sosincs semmi gond vele. Kötelességére meg tartottam eloszlatni frissen szerzett, rendkívül szerény, de roppant ártalmasnak bizonyult tudományos értesüléseit. Nem tudta biztosan, nem tréfálok-e, de gyengéden nézett rám.